16. Benedek pápa könyvéből folytatjuk a liturgiáról, liturgia szelleméről szóló gondolatmeneteket, elmélkedéseket. Egy kicsit most az adventre is vonatkoztatva annak a tartalmát, hiszen éppen egy olyan fejezethez értünk, amely a várakozásról beszél a liturgiában. A múlt alkalommal azt néztük meg, hogy miként alakult ki a keresztény templom épület az évszázadok során, és hogy mi volt az elődje. És láttuk, hogy nagyon is hasonló volt a kezdetben a zsinagóga és a keresztény imádságnak a helye. Ugyanakkor a kettőben eltérést is láttunk, főként abban, hogy többé nem Jeruzsálem felé tekintenek, mint ahogy a keresztény templomban, mint ahogy a zsinagógában ezt tették, ugyanis a zsinagóga maga a jeruzsálemi templomra volt ráutalva, illetve afelé mutatott az ottani liturgiának az iránya, ezzel is várva arra, hogy majd eljön újra a jeruzsálemi templomban az áldozat ideje, amikor újra lesz majd áldozat. Ez azonban, ez a remény nem jött be, és a keresztények többé, ahogy már mondtam, nem is Jeruzsálem felé fordulnak a szentmisén, hanem kelet felé. A kelet ugyanis, a napkelet kifejezi, vagy utal Krisztusra, a felkelő napra. Tehát itt nem maga a nap a lényeg, az csak egy szimbólum, amely kifejezi Krisztust, aki a halálból feltámad, mint ahogy a nap felkel a hajnalban reggel. A keresztény imának ebben az orientációjában, az orientálódás, a keresztény imádság kelet felé történő tájodaodását jelenti. De ebben az előbbi mellett különböző értelmek is rejlenek még. Egyébként a templom keletelése is erre utal. A templomok szentélyét kelet felé fordították, amikor régebben építettek templomokat, ahol van rá lehetőség, ma is teszik ezt, hogy az a közösség, aki ott imádkozik, az kelet felé nézzen. Ugyanebből a meggondolásból, amely már a legkorábbi keresztény időszakra megy vissza. Miért Krisztusra tekint, miért kelet felé tekint a keresztény közösség, akik liturgikus imára jönnek össze? Krisztus az Istennel és az emberrel való találkozás olyan pontja, amelyet Isten maga akart. Ő helyezte bele a történelembe fiát, Jézus Krisztust, aki valóságos emberré lett. És ettől kezdve ő lett az az út, amelyen eljuthatunk az Istenhez. Ezért, mivel hogy ő testben jött el, fizikailag is meghatározza akár a templom épületet, akár az imádságnak az irányultságát. Az a körülmény azonban, hogy Krisztust a felkelő nap szimbolizálja, utal másra is. Arra a várakozásra, hogy ő majd másodszor is eljön. A nap a visszatérő urat, a nap végleges felkeltét szimbolizálja. Amikor Krisztus másodszor eljön a világra, az lesz a végleges nap felkelte, úgymond. Kelet felé imádkozni, tehát ezt jelenti, az eljövendő Krisztus felé megyünk. Tehát a felkelő nap szimbolizálja egyben a feltámadást, ami már megtörtént, Krisztus már feltámad, de jelzi a felkelő nap a visszatérő urat is. Olyan liturgia, amely kelet felé irányul, egyben azt is jelenti, hogy ezzel belépett a történelem jövője, az új ég és új föld felé irányuló menetébe, amely Krisztus felé vezet bennünket. Ez a remény imádsága, utunkat kísérő imádság, amelyen számunkra Krisztus élete, szenvedése és feltámadása az iránymutató. Mint hogy ez így van, a kereszténység egyes részeinél már igen korán a keleti irányt a kereszt által hangsúlyozták. Ez az apostolok cselekedetei első fejezet 7. vers és Máté 24-30 közötti összefüggésből származhatott. János jelenések könyvében a következő olvasható. Lásd, ott jön a felhőkön, és minden szem fogja őt látni, azok is, akik őt átszúrták, és jaj veszékelni fog miatta a föld összes nemzete. Igen, ámen. Ennyi a jelenések könyvéből. Tehát ez egy következő szempont a templom berendezettségében. Egyrészt kelet felé fordul, másrészt viszont a kereszt elhelyezést nyer a templom szentélyében, annak közepén, éppen ezekre a szentírási részekre hivatkozva, hogy föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Ezért is van ott a kereszt, a meghalt Krisztus a kereszten, a templom szentélyében. Erről már egyébként Zakariás maga is jövendőlt az Ószövetségben. Végül a Máté evangélium a 24. fejezet 30. versében az Úr a következőket mondja. Akkor feltűnik az égen az emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe. Nem mondja ki Krisztus, hogy mi ez a jel, de aztán a keresztények számára egyértelmű, hogy ez a kereszt. Az emberfiának, a keresztült szúrtnak a jele tehát a kereszt, amely most a feltámadás győzelmi jelévé vált. Így tehát a kereszt és a kelet szimbolikája egymásba mennek át. Mindkettő ugyanannak a hitnek a kifejeződése, amelyben Jézus húsvétjára való emlékezés jelenlétet teremt, és annak a remény olyan dinamikáját adja, amely az eljövendőre irányul. Végül ez a kelet felé fordulás azt is jelenti, hogy a kozmosz és az üdvtörténet összetartoznak. Az egész kozmosz együtt imádkozik, az is várja a megváltást. Éppen ez a kozmikus dimenzió lényeges a keresztény liturgiában. Sohasem csak az ember saját maga által létrehozott világában megy végbe a megváltás, hanem az egész világra vonatkozik. Éppen azért tehát a Szentmise, az mindig kozmikus liturgia is. Mindig belevonja az ünneplő, a Szentmisét ünneplő közösség az egész világot, az egész mindenséget ebbe az imádságba. Éppen ezért a teremtés témája nagyon is hozzátartozik a liturgiához. Az ima elveszteni nagyságát, ha ez az összefüggés feledésbe merülne. Ezért a keletelés apostoli hagyományát a templom építés és a liturgia végzés alkalmával feltétlenül újra alkalmazni kell, mondja Benedek pápa, ahol csak lehetséges. És utal rá, hogy erre a témára még szeretne visszatérni. A templom keletelése, még egyszer röviden, tehát nem csak az ember számára fontos, aki ott van, hanem jelzi egyben az egész univerzumnak a odafordulását. A templom mint egy megtestesíti a maga köveivel, a maga szilárd épületében, megtestesíti a kozmoszt, hiszen tudjuk különösen a gótikus időszakban, hogy a templom, mint egy a világ mindenséget is jelképezi a maga csillagos boltozatával, a magas égboltot jeleníti meg, de hát ez az egész kelet felé fordul, ezzel kifejezve tehát, hogy a mindenség fordul Krisztus felé, és a mindenség várja a maga megújulását Krisztus második eljövetelében. Rövid szünet után visszatérünk. A zsinagógával szemben második újítás abban áll, hogy egy olyan teljesen új elem jelenik meg a keresztény templomban, ami a zsinagógában nem létezhetett. A keleti fal mellett, illetve az apszisban ott áll most az oltár, amelyen az eukarisztikus áldozatot ünneplik. Az eukarisztia, mint azt láttuk, a mennyei liturgiába történő belépést jelenti. Ebben lesz egyidejű Jézus Krisztus imádása, melybe az ő teste révén az egész világot bekapcsolja. És azt egyben folyton folyvást önmagán át az örök szeretet közösségébe emeli. Így tehát az oltár azt jelenti, hogy a kelet az összegyülekezett közösségbe lép be. Az előbb ugye azt mondtam, hogy a közösség fordul a kelet felé, itt viszont maga a kelet, maga a végső valóság, ami felé haladunk, és amire vágyakozunk, az maga lép be az oltáron keresztül a mi világunkba. Itt tehát egy különleges dolog történik. Mint egy megnyílik az idő és a tér függönye, és a közösség kilép ennek a világnak a börtönéből, a szentélyen keresztül, és részt vesz az pászkában, vagyis az átmenetben a világból Isten felé. És ezt Krisztus nyitotta meg. Nyilvánvaló, hogy az apszisban, a templom szentélyében lévő oltár kelet felé tekint, és egyben annak egy darabja. A keletnek egy darabja. Míg a zsinagógában a szövetség ládán, illetve az írás szekrényén keresztül állandóan Jeruzsálem felé tekintettek, az oltárral egy új súlypont adódott. Az oltárban most újra az van jelen, amit korábban a templom jelentett. Így behozza a mennyet az egybegyűltek közösségébe. Vagy ami még annál is több, a közösséget saját magán túl minden hely és minden kor szentjeinek közösségébe vezeti. Azt is mondhatjuk, az oltár, mint egy a megnyílt menny helye. Nem zárja le a templom teret, sőt, megnyitja az örök liturgia felé. Ezelőtt azonban még a zsinagógának a keresztény hit lényegéből folyó módosításairól mondottakat kell kiegészítenünk. Harmadik változtatásként meg kell említeni, hogy az ige szekrénye a templom épületen belül elfoglalt helyével együtt megmarad. Azonban itt az ige oltáránál is szükségszerű volt az újítás. A Tórához, vagyis a Mózes könyveihez, a törvénykönyvhez hozzá járulnak még az evangéliumok, mert hiszen ezek magyarázzák a Tóra értelmét. Mózes írt Krisztusról előre, tehát az ige szekrénye, a szövetség ládája most az evangélium trónjává válik a zsinagógához képest. Ez az újítás abban, amit a zsinagógában látunk, hiszen ott csak az ószövetséget tartalmazza, az úgynevezett szövetség ládája. Itt pedig már az új szövetségnek a kincse, az evangélium lesz a középpontban. Természetesen nem szünteti meg az ószövetségi írásokat, hanem inkább értelmezi azokat, hogy azok továbbra is a keresztények írásait, és akkor azok továbbra is a kereszténység írásait képviselik. Azt a zsinagógai szokást, miszerint a szekrényt egy függönnyel takarják el, hogy ezáltal is kifejezzék az ige szentségét, ezt megtartották. Magától értetődik, hogy az új, a második szent helyet, az oltárt is függönnyel vették körül, melyből a keleti templomokban az ikonosztáz fejlődött ki. A szent helyek kettősége a liturgia végzése szempontjából volt jelentős körülmény. Az ige liturgia során a közösség a szent könyvek szekrénye, illetve az ahhoz tartozó katedra körül gyűlt össze, amely teljesen magától vált Mózes katedrájából a püspök székévé. Amint a rabbi nem saját teljhatalma alapján beszélt, ugyanúgy a püspök is, aki most Krisztus nevében is megbízásából magyarázza a Bibliát, úgy, hogy az az írott, hallott szó ismét azzá vált, ami valójában Isten hozzánk intézett élő beszéde. Az ige liturgia befejezése után, amelynél a hívek a püspök széke körül állnak, a püspökkel együtt az oltárhoz zarándokolnak, és ekkor elhangzik a felszólítás, Conversiat Dominum, forduljatok az Úrhoz. Más szóval, tekintsetek a püspökkel együtt kelet felé. A zsidóknak írt levél szavai értelmében emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra. Az eukarisztikus liturgia Jézusra feltekintve megy végbe, ez valóban hozzávaló feltekintés. A liturgiának a korai templomépítészet idején tehát két helye van. Közülük az első, az ige Isten tisztelet a templom tér közepén történik, ahol a hívek a szószék körül csoportosulnak, azon a megemelt területen, ahol az evangélium trónja és a püspök széke találhatók. A voltaképpeni eukarisztikus ünnep helye az apszisban levő oltár, amelyet a hívek körül állnak, és a celebránssal együtt mindannyian kelet, vagyis az eljövendő Úr felé fordulnak. Befejezősül még egy utolsó szó, ebben a fejezetben befejezés. Egy utolsó olyan különbséget kell megemlíteni, mely a zsinagóga és a legkorábbi templomépítészet között fennáll. Izraelben csak a férfiak jelenléte lényeges az Isten tisztelet szempontjából. Csak rájuk vonatkoztatták a kivonulás 19. fejezetében tárgyalt általános papságot. Az asszonyoknak ezért a zsinagógában csak tribűnökön vagy páholyokban volt helyük. Krisztus templomában az apostolok és Jézus részéről nem létezett ilyen megkülönböztetés. Akkor is, ha az asszonyokat nem bízták meg a nyilvános igeszolgálat végzésével, az Isten tiszteletbe ugyanúgy bevonták őket is, mint a férfiakat. Ezért tehát természetesen a férfiaktól elkülönítve helyük volt a szent térben, az ige oltára körül, ugyanúgy, mint az áldozat oltára körül. Haladjunk most tovább, és néhány következő gondolat, most már a könyv harmadik fejezetéből, az oltár és az imádság iránya a liturgiában. Tehát már nem csak a templom építészetében nézzük és vizsgáljuk ezt a kérdést, hanem a liturgiában magában. A zsinagógának a keresztény istentisztelet szerinti, az eddigiekben ismertetett átalakulása során, mint már mondtuk, építészetileg is egyértelműen felismerhető az Ószövetségre az Új Szövetségre való átmenet folyamatossága. Így megteremtették a tulajdonképpeni keresztény Isten tiszteletet. Az eukarisztia és az ahhoz tartozó igeszolgálat számára ezok térbeli kifejezését is megalkották. Nyilvánvaló, hogy a további fejlődés nem csak lehetséges, hanem szükséges is volt. A keresztelésnek például meg kellett találni a megfelelő helyet. Ugyanúgy a bűnbánat szentségének. Ennek elég hosszú a története, hogyan és hol kap helyet a liturgiában, liturgikus térben. A népi jámborság különböző megnyilvánulásai az istentiszteleti téren belül is szükséges kifejezést nyertek. Képek kérdését tisztázni kellett, sok vita is volt e körül a 6. században, főleg 7. században. A képek fontos kérdését aztán megoldották, A templomi zenét a térszerkezetbe kellett beilleszteni. Az ige és a szentségi Isten tiszteletet azonban, amelyet már ismertettünk, ez sem volt merev, tehát ezt is lehetett hozzáigazítani a tanításhoz, a egyre jobban kibontakozó keresztény tanításhoz, teológiához. Azt a kérdést természetesen minden fejlődés és a körülmények átalakítása során fel kell tenni, mi felel meg az Isten tisztelet lényegének, és mi távolít el attól. Ez a lényeges kérdés, és erre lehet fölépíteni, kialakítani minden változtatást. E kérdések számára a szemita nyelvet beszélő és akként gondolkodó kereszténység Isten tiszteleti tereinek kialakítása olyan mércét állít fel, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mindenek előtt azonban az egész kereszténység számára mélyen a második évezredben nyúlóan az összes változattól függetlenül egy valami világos maradt. Az imádságnak kelet felé néző iránya kezdettől fogva hagyomány lett, és alapvető kifejezési módja a kozmosz és a történelem szintézisének. Az üdvtörténet egyedülállóságába való rögzítettségnek és az eljövendő Úr felé való haladásnak. Így módon már a elnyerthez való hűség és az előre haladás dinamikája egyaránt kifejeződött. A mai ember kevés megértéssel viseltetik egy ilyen keletelés iránt, míg a zsidóság és az iszlám számára ugyanúgy, mint korábban, magától értetődő dolog az, hogy az ember a centrális kinyilatkoztatási hely felé fordulva imádkozik, ahhoz az Istenhez, aki megmutatta magát nekünk. Úgy és ott, ahol az isteni megnyilatkozás történt. A nyugati világban az az absztrakt gondolkodás vált uralkodóvá, amely bizonyos szempontból éppen a keresztény fejlődés gyümölcse is. Ez aztán meghatározta a liturgiáról való gondolkodást is. Egy elvonatkoztatott gondolkodás lett sok tekintetben. Isten szellemi természetű és Isten mindenütt jelen van, nem azt jelenti-e ez, hogy az imádság nem kötődik helyhez és irányhoz? Ilyen kérdések is felvetődnek a mai absztraktul gondolkodó modern emberben. Valóban imádkozhatunk mindenhol, és Isten számunkra mindenütt elérhető. Az Isten kép ezen egyetemessége a keresztény univerzalizmusnak a következménye, ahol a kereszténység tekint fel a minden istenek fölött álló Istenre, aki a kozmoszt átkarolja és számunkra bensőségesebb, mint saját magunk. Az univerzalitásnak, vagyis a kereszténység üzenetének az az oldala, hogy az egész világot magába foglalja, és az egész világ számára üzenete van, hogy az egész kozmost magával viszi a liturgiába, természetesen megvan az a szabadsága, hogy helytől és időtől függetlenül forduljon az Istenhez, hiszen tudja, hogy Isten mindenütt ott van, és hogy a keresztény ember Krisztusba testesülve képvisel mindent. Mégis nézzük meg, hogy miért fontos ennek ellenére a kelet felé fordulás. Az, hogy ilyen univerzalitásban gondolkodunk, ez már a kinyilatkoztatásnak a gyümölcse. Isten mutatta meg magát nekünk először. Tehát ő volt az, aki kinyilatkoztatta saját magát. Nem mi találtuk meg őt, hanem ő talált meg, ő keresett meg minket. És csak azért ismerjük őt, csak ezért imádkozhatunk hozzá mindenhol bizalommal. éppen ezért helyes az, hogy ma is, mint korábban, a keresztény imádságban ahhoz az Istenhez való fordulás fejeződik ki, aki számunkra kinyilatkoztatta magát. Ahogyan Isten saját maga teste töltött, és a földi térbe és időbe belépett, úgy az imádkozás, legalábbis a közös Isten tisztelet számára illendő, hogy Istennel való beszédünk testet öltő, krisztológikus legyen. Hogy annak közvetítésével, aki értünk ember lett, forduljunk a háromszemélyű egyistenhez. A felkelő nap kozmikus szimbóluma a minden helyre kiterjedő univerzalitást fejezi ki, és mégis megtartja az isteni kinyilatkoztatás konkrét jellegét. Imádságunk így a népek Isten felé haladó körmenetébe kapcsolódik be. De, kérdezi Benedek pápa, hogyan áll a dolog az oltárral? Merre felé imádkozzunk mi az eukarisztikus liturgiában? Miközben a bizánci templom építészet nagyjában és egészében az eddig ismertetett struktúrát tartotta meg, Rómában valamelyest más elrendezés alakult ki. A püspök székét az apszis közepébe helyezték át. Ennek megfelelően az oltár a templom hajóba tolódott. Úgy tűnik, hogy még a 9. században is ez volt a helyzet a Lateráni Bazilikában és a Santa Maria Maggiore-ban. A Szent Péter templomban ezzel szemben Nagy Szent Gergely idején, a 7. században az oltár a püspök szék közelébe került, hogy ezáltal az lehetőleg Szent Péter sírja fölött álljon. Így tehát szembeszökő módon fejezték ki azt, hogy az Úr áldozatát a szentek minden időkön átívelő közösségében ünnepeljük. Az a szokás, miszerint az oltárt vértanú sírok fölött állítják fel, ugyancsak messze időkben nyúlik vissza, és ugyanennek a motivumnak felel meg. A vértanúk a történelmen keresztül folytatják Krisztus odaadását. Ők egyben az egyház élő oltára, amely azonban nem kőből épült, hanem olyan emberek jelentik, akik Krisztus testének tagjaivá váltak. Az áldozat a Krisztusban szeretetté váló emberiség. Úgy tűnik, hogy a Szent Péter templom elrendezését később sok római stációs templomban is utánozták. Évszázadunk vitáját ma sokkal inkább egy másik újítás váltotta ki. A Szent Péter templom nyugat felé nézett, így lehetett topográfiailag kialakítani. Ha tehát a Szent Misét bemutató pap, ahogyan azt az imádkozási hagyomány megkívánja, kelet felé akart tekinteni, akkor ő a nép mögött állt. És ennek megfelelően a végkövetkeztetés szerint a nép felé fordult. Különböző okoknál fogva a Szent Péter templom közvetlen befolyási körzetében egész sor ilyen elrendezésű templom épület látható. Az évszázadunkban végbement liturgikus megújulás ezt a feltételezett alakzatot tette magáévá, és így abból az Isten tisztelet formájának egy új gondolatát fejlesztette ki. Az eukarisztiát a nép felé fordulva kell celebrálni. Az oltárnak, mint az a Szent Péter templom alakjában látható, úgy kell felállítva lennie, hogy a pap és a nép egymásra tekintsenek, és így közösen képezzék az ünneplék körét. Csak ez felel meg a keresztény liturgia értelmének, az aktív részvételre irányuló kívánságnak. Csak így tudunk az utolsó vacsora eredeti képének is megfelelni. Ezek a végkövetkeztetések végül is olyan meggyőzőeknek bizonyultak, hogy a zsinat után mindenütt új oltárokat emeltek a néppel szemben. Celebrálási irány ma éppen a II. Vatikáni zsinatnak köszönhetően liturgikus megújulás gyümölcseként így jelent meg. Valójában annak az újjáalakításnak a legláthatóbb következménye, ami nem csak a liturgikus helyek külső elrendezésével, hanem a liturgia lényegével is kapcsolatos, azt közös lakomának tekintő új gondolatot is magában foglalja. A római bazilika és az oltár felállításának értelmét ezáltal természetesen félreértették, és a Jézus utolsó vacsorájával kapcsolatos elképzelés is legalábbis pontatlan. Hallgassuk meg ezzel kapcsolatban Louis Boyert. Az az elképzelés, miszerint a néppel szemben ünneplés az eredeti alak, és hogy ez különösen érvényes lenne az utolsó vacsorára, egészen egyszerűen egy ókorbeli, akár keresztény, akár nem keresztény vacsorára vonatkozó téves elképzelésen alapul. A kereszténység előtti időben az asztaltársaság vezetőjének a helye sohasem a többi résztvevővel szemben volt. Mindannyian egy szigma vagy patkó alakú asztal konvex oldalán ültek vagy feküdtek. A keresztény ókorban sehol sem merülhetett volna fel a gondolat, hogy valamely lakoma vezetőjének a résztvevőkkel szemben kellett helyet foglalnia. A lakoma közösségi jellegét éppen az ellenkező elrendezés hangsúlyozza, mégpedig azáltal, hogy az összes résztvevő az asztal ugyanazon oldalán foglal helyet. Gondolom, kedves hallgatóknak is ezek a érvek, gondolatok egészen újnak tűnnek, érdekesnek, és jó, hogy ilyen hiteles forrásból merítettük ezeket, mint Benedek pápa. Következő alkalommal majd folytatjuk az oltár, illetve a liturgia kelet felé fordulásának különböző szempontjait és értelmét. Köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.